a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Biblia vasárnapon, ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket a te igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, Biblia vasárnapján halljuk a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amit az írva található Jakab apostol levelének első részének, a második, harmadik, negyedik, majd a 12. és 13. verseiben. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Isten tegye áldotta az ő szent igéjét minnyájunk lelkébe, hogy ezen a böjti vasárnapon is hitünkben erősödhessünk. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében borulunk le te előtted, és magasztalunk téged, hogy ezt a mai napot is elválasztottad a többi közül, azért, hogy veled lehessünk. Köszönjük, hogy táplálni szeretnél bennünket az élet igéjével, amely az életre akar minket bevinni. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és engedd meg, hogy szívünket betölthesse az Isten élő evangéliuma, örömhíre. Hadd lehessen ez a betegeknek gyógyír, a gyászba megtört szíveknek vigasztalás, az erőtleneknek erő, és a gyöngéknek, Urunk, a te támaszod. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne a világ lelkét hozzuk be a templomba, hanem a templomból a te szent lelkednek erejét és a te igédet tudjuk kivinni a világba. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne emberi szavakkal legyen telve a szívünk, hanem tölt színültig ma Biblia vasárnapján mindannyiunk lelkét, de életünk minden idejében a te megelevenítő igéddel, amely élő és ható. Így könyörgünk, Urunk, te áld meg az ige hirdetőjét. Úrunk, hadd adjunk hálát azért, hogy megsegítetted, meggyógyítottad, megerősítetted őt. Kérünk, Urunk, erősítsd meg az ige hirdetésében is, hogy szent lelkednek ereje által hirdethesse, Urunk, a te igédet közöttünk. Kérünk, Urunk, hogy minket, az ige hallgatóit is erősíts meg arra, hogy neked tudjunk engedni, miközben igédre hallgatunk. Könyörgünk, Szentlélek, Úristen, légy közöttünk, te tedd áldottá igére figyelésünket, Isten tiszteletünket, hogy minden a te dicsőségedre mehessen végbe. Jövel, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, végy lakozás szíveinkbe, az Úr Jézus nevébe könyörgünk. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található Máté evangéliumában, a 4. rész első 11 versében. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Kedves testvérek, Isten kegyelméből folytatjuk a hegyek a Bibliában sorozatunkat. Most a böjtben már az újszövetségi történetekre figyelünk. Természetesen több bibliai hegy, nagy esemény kimaradt, de nem tudtunk és nem is akartunk a teljességre törekedni ebben az esztendőben, e témakörben. A mai igét hallva azonban a figyelmes hallgatók talán azonnal kritikával élhetnének, és mondhatnák, hogy de hát ebben a történetben hol van a hegy. Hiszen azzal kezdődik ez a mai ige, ahogyan hallottuk is, hogy az Úr Jézust elvitte a lélek a pusztába, azaz nem egy hegyre. Itt most nem a hegy a főszereplő, úgy tűnik. Mielőtt azonban rátérnénk erre, figyeljünk egy kicsit az igénk egyik alapüzenetére, mégpedig a kísértésre. A kísértés számunkra mindenképpen negatív tartalommal bír. Ennek oka abban keresendő is található meg, hogy a magyar nyelv rendkívül mély, gazdag, kifejező és árnyaltan tud sok mindent megfogalmazni. A görög eredetiben ugyanis az itt szereplő szó az két jelentéssel bír, megpróbálni, illetve megkísérelni valamit, vagy megkísérteni valakit. Látjuk tehát, hogy ez a szó, ez az egy görög szó, ez kétféle jelentés tartalommal bír, egy pozitívval és egy negatívval. A próbálni, kipróbálni, megpróbálni jelentés lehet pozitív. Például megbizonyosodni valamiről, hogy az mondjuk igazi-e. Ilyen régi, kosztümös filmekben látjuk azt, hogy valakinek odadob valaki egy aranypénzt, és akkor az a fogai közé veszi. Hát azt nézi meg, hogy mennyire puha. Ha beletörik a foga, akkor ott már valami lehet, hogy nem stimmel, és nem igazi aranyról van szó. A próbatétel célja azonban az is, tehát, hogy kiderüljön valami hamise. Például, hogyha ezen szinte mindnyájan túlestünk, életünk folyamán, vagy túlesünk, van, aki még előtte van, hogy bizony a magyar vizsgáztatási rendszer általában sajnos negatív irányú. Tehát nagyon sok helyen azt tapasztaljuk meg, akár kresszvizsga van, bármilyen megmérettetés iskolában, vagy talán egy felvétel egy munkahelyre, hogy mit nem tudunk. Mi az, ami nem megy? Nem arra kérdeznek rá, és nem azt keresik, hogy mi az, amit tudunk. Mi az, amiben jók vagyunk. Ó, ott megakadt. Ott van hiba. És talán sokszor ez a mérvadó. Minél kevesebbet hibázik, minél kevesebb a botlása, annál inkább van esélye, hogy megkapjon egy állást, egy jobb jegyet, és így tovább. A megkísérteni jelentés tartalom pedig egyértelműen erre utal. Megkísérelni valakit, mondjuk csőbe húzni, csapdába csalni az illetőt. Itt a cél mindenképpen az elesés. Nem az a cél, hogy meglássuk, hogy valaki mit tud, hanem a cél, hogy megtudjuk, mit nem tud. Ezért is olvastuk fel az istentisztelet elején Jakab leveléből, hogy Isten rosszal, gonosszal nem próbál senkit. És bár a görög nyelv ugyanazt a szót használja, de nekünk tudnunk kell, hogy Isten nem kísért meg, mert neki nem célja, hogy elessünk. Rosszal, gonosszal sohasem próbál meg bennünket, mert nem akarja azt látni, hogy mi tönkre megyünk, hogy mi kárt vallunk. Ezért is hangsúlyos, és szoktuk, inkább ezt szoktuk használni, mi keresztények Istennel kapcsolatban kifejezésként, hogy Isten megpróbál, mint az aranyat, hogy kiderüljön igazi-e a mi hitünk, életünk, és nem kísért, mert nem azt akarja látni, hogy elesünk. A sátánnak azonban ez a célja. Hadd lásson elesni, hadd lásson megsemmisülni, csalódni. Az ő célja megmutatni például azt, hogy nem vagy hívő, nem vagy eléggé hívő, és hogyha lehet, akkor még azt is megmutatni, vagy arra is vezetni, természetesen hazugsággal, hogy Isten nem szeret, hogy Isten át akar ejteni. Tehát ezt jól jegyezzük meg, és ebben Jobb története tökéletes példa, egy kicsit betekintést nyerhetünk általa a mennyei színfalak mögé is, hogy Isten nem akarja az elesésünket. Az ő próbatételeinek az egyetlen célja a mi megerősödésünk, és ha mégis elesnénk, akkor ő felsegít, akkor ő bekötöz, akkor ő megvigasztal. A sátán azonban a vesztünket akarja, és ezzel találkozunk az imént hallott, felolvasott igében is. Az Úr Jézus a szolgálatra készül. Nincs, nem volt, és soha nem is lesz annál nagyobb szolgálat, mint amit ő elvégzett. Hiszen magára vette az emberiség vétkeit ártatlanul, meghalt, elszakadt Istentől, és elszenvedte a kárhozat kínjait. Ezt egyedül ő élte át a világ történelemben, soha senki előtte, utána, azóta sem. És ez mérhetetlenül nagy teher. Éppen ezért erre az óriási szolgálatra készül az Úr 40 napon keresztül. 40 napon át böjtöl, tökéletesen kiszolgáltatja magát az atyának. 40 nap étlen van, megsanyargatja a testét, szolgává teszi, készül erre a mérhetetlen sok szenvedésre, engedelmességre minden körülmények között. Ez maga egy próbatétel. Ez maga egy próba. Szenvedés, ráadásul önként vállalt, mint ahogyan arról a böjti bűnbánati alkalmakon is hallottunk, de a célja nem az elbukás, hanem a megerősödés. Megedződni arra az időre, amikor ennél sokkal nagyobb terhek várnak az Úrra, sokkal nagyobb szenvedések jönnek, vagy épp ellenkezőleg, amikor majd a nagyobb kényelem, a még nagyobb pompa és a végtelenül nagy emberi dicsőség kísérti meg az Urat, mert ez is eljött az ő életében. És olyankor is neki tudnia kellett, hogy miért van itt, mi a célja, mi a küldetése, hogy semmi őt el ne tántoríthassa ettől. Szóval az Úr Jézus szenved, megpróbálja a testet, szolgává teszi, és mindennek célja, hogy még erősebb legyen. És ekkor jön a sátán, akinek meg egészen más a célja. Az egyetlen cél az elbukás, eltántorítani az Úr Jézust ettől a céltól, megtenni mindent, hogy kárt valljon. Ez a sátán célja az emberrel folyamatosan. Tönkretenni, ölni, pusztítani, rabolni, elvenni. A kísértések között az első helyen áll az, ami a legsürgetőbb. A legsürgetőbb itt ebben a helyzetben az igények, a szükségletek kielégítése. A test élelem után kiállt. És azt mondja a sátán, elégítsd ki ezt az igényt. Elégítsd ki ezt a mohó vágyat. Méghozzá tedd ezt úgy, hogy menj szembe Isteneddel. Éhes vagy 40 nap után, hát ez természetes, vannak, akik ebbe belehalnának. Most azonnal cselekedj. Most azonnal. Van rá hatalmad, és élj vele a magad javára. Pedig Isten megígérte, hogy ő az övéire gondot visel. A sátán mégis arra akarja rávenni, hogy vegye kezébe az irányítást. Hogy szerezze meg magának azt, amit Isten megígért, hogy odaadja ajándékba. Ugye milyen ismerős? Ki vagyunk éhezve, valamiben szükséget szenvedünk, valamilyen hiány van az életünkbe, és a sátán elkezd böködni, elkezd ingerelni, vedd a kezedbe az irányítást, cselekedj. Itt az idő, meddig fogsz még várni? Mire vársz még? Azt gondolod, hogy lesz ebből valami? Hát nem látod, hogy nem történik semmi? És elkezdi sugalni talán még azt is, hogy Isten sem figyel rád. Vagy másképpen, ha ennél erősebb a hitünk, akkor azt mondja, talán Isten is ezt akarná. Menj, vesd bele magad, csináld. mennyire meg tud kísérteni a sátán ezekkel, például amikor valaki társra vágyik. Lehet, hogy hónapok óta, lehet, hogy évek óta imádkozik. Uram, mutasd meg, ki az, akit nekem rendelsz, mert nem akarok egyedül élni. Úgy érzem, nincs ez a kegyelmi ajándékom. De ki az, aki az én társam lesz? Hányan vannak, akik egy idő után azt mondják, hogy én nem bírom tovább. És oda dobja akárkinek magát. Csak legyen. Csak végre ne legyek egyedül. Mert nem bírta kivárni, akit Isten majd neki ad. De ugyanez igaz a munkahely kérdésére. Mikor lesz már munkám? Vagy mikor válthatok már? Megbolondulok ezen a munkahelyen? Borzalmas, amilyen körülmények, viszonyok vannak. Én nem akarom ezt tovább csinálni. És akkor megint jön az elsietett döntés, mert a kezembe vettem az irányítást, majd én tudom. És ugyanígy az egészséggel kapcsolatban mennyit imádkoztam, hogy meggyógyuljak, vagy meggyógyuljon valamelyik szerettem, mennyit könyörögtem már, mikor lesz már segítség? Ah, nem bánom, megyek a természetgyógyászhoz, megyek a sarlatánokhoz, mindegy, nekem teljesen csak éljek már, vagy éljen az, akit én annyira szeretek. Már nem bírok várni. Ezt viszi a sátán Jézus elé. 40 napja éhezel, óriási teljesítmény, de most azonnal legyél. Hát ezt nem lehet tovább bírni. Változtasd a köveket kenyérré. Meg tudod tenni. Csináld meg. És annyira jó, hogy az Úr Jézus éppen így felelt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével. És ez nem csak azt jelenti, testvérek, hogy mi ilyen szentek vagyunk, akik mint egy buddhisták csak ülünk, megnézzük a köldökünket, és azt mondjuk, hogy mi mindent kibírunk, hanem ez azt is jelenti, amiről az előbb beszéltem, hogy Istennek vannak ígéretei, és ezekre rá lehet támaszkodni. És ha ő megígérte, hogy gondot visel ránk, akkor azt nekünk csak el kell hinni, mert az sokkal stabilabb, sokkal biztosabb az az ígéret, mint az, amit most látok, vagy amiért tűzhetek, amit megszerezhetek magamnak, amit elvehetek. Sokkal biztosabb. Van egy kedves ismerősöm, aki ugyanebben a helyzetben van, nagyon régóta keres magának munkát, mert iszonyatosan szenved azon a munkahelyen, ahol van. Sajnos sok ilyen munkahely van, és ez nem csak azt jelentheti, hogy rosszak a munkakörülmények, hanem olyan munkát kell végezni, ami hitvány, ami nem teljesen tiszta. Amikor úgy kell elmondani dolgokat embereknek, hogy nem fejtjük ki az igazságot teljes mértékben. Ismerjük ezt. De biztos van valami célja, hogy még egyenlőre ott kell lennie. És biztos Isten el fogja készíteni neki azt, amikor mehet tovább. De milyen jó, hogy rá tudja építeni ezt a reménységét az Isten igéjére. Nem a főnökének az ígérgetésére, nem a máshová beadott életrajzoknak vagy pályázatoknak az ígéreteire. Azokkal tele a padlás. De jön egy kis szél és lefújja mindet. Az semmi. De emberi ígéretek ugyan már. De amit Isten mond, arra lehet építeni. A stabil. Bár nem látjuk, de mégis tudjuk, ez biztos. Ezért is szoktuk énekelni, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. A láthatatlan Isten kegyelme, szeretete messze felül haladja az én képességeimet, az én erőmet, az én buzgóságaimat. Aztán a következő kísértés, amivel Jézus elestét akarta elérni a sátán, hogy a templom dombon épült jeruzsálemi templom tornyára felvitte őt, és biztatta, hogy ugorjon le, hiszen, és itt már az ígére utal, úgyis Isten vigyáz rá, nem történhet semmi baja. A második kísértés, mint látjuk, már egy picit magasabb szellemi szinten jelenik meg. Arra biztatja Jézust, hogy csinálj valami csodát, légy különleges, hadd csodáljanak téged. Ma különösen is ezt éljük át. Minden nap ezzel szembesülünk. Emberek tömegei akarnak különbözni. Kitűnni a tömegek közül. Mások akarnak lenni. Minden vágyuk, hogy csodálják őket. Hogy dicsőségben, emberek elismerésében fürödjenek. Elég, ha csak a mérhetetlen mennyiségű tehetségkutató műsorra gondolunk. Néha az az érzésem, hogy szinte már csak én nem léptem fel, hiszen százak, ezrek jelentkeznek egy-egy ilyen sóra, és évente több fut párhuzamosan a különböző csatornákon. Mindenki munka nélkül akar, áldozat nélkül akar, különleges lenni és megnyerni az emberek csodálatát. Nem véletlen, hogy magasba viszi a sátán Jézust, emelkedj az emberek fölé, hadd csodáljanak és nyűgözd le őket. Használd az erődet, a hatalmadat a magad dicsőségére. És testvérek, mindezt meg lehet tenni még a templom környékén is. Nem csak az Istentől távoli világban. Vannak, akik mindezt akár vallási köntösbe tekerve is képesek megtenni. Ha másként nem tudott kitűnni az emberek közül, akkor megpróbálja itt. Nálunk talán ez ritkább, de például az Egyesült Államokban már egyáltalán nem olyan ritka, hogy önjelölt proféták embereket, tömegeket gyűjtenek maguknak. És néha szinte teljesen összezavarodnak, sőt ismerjük a Jim Jones példáját, akik ő és a követői közel ezren öngyilkosok lettek. Az őrületbe mentek. Megbolondultak szinte. Nekünk olyan jó tudni azt, hogy Isten az, aki felemel bennünket. Az Úr ígéri, hogy az, aki hűséges, az többre bizatik. Korábban mondtam már, hogy Istennél éppen fordítva van, mint a világban. Mi úgy vagyunk vele, valaki valami nagy dolgot véghez visz, valami igen nagy szolgálatot csinál, akkor hát pihenjen meg. Vagy emeljük valami magasabb pozícióba, hogy onnan már inkább csak egy íróasztalnál üljön. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy jól van jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, én sokra bízlak ezután, feljebb emellek, több feladatot bízok rád. Isten a hűségeseket emeli. Ő. Nem nekünk kell kiharcolni semmit sem. Nagyon sok hívő ember van úgy, hogy csodálkozik. Hát hogy kerültem én ide? Így volt annak idején Dávid is. Egyszerű pásztor, egyszer csak megjelenik Sámuel, és azt mondja, te leszel a király. Én? Mit tettem én? Ki vagyok én? Hol tettem én olyat, ami bárkit lenyűgöz? Amitől emberek csodáljanak? Az Úr nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívben van. Isten az, aki felemel, és többre bíz. Aki önmagát megalázza, azt az Úr emeli fel, és magasztalja. Nekünk nem kell magasra mászni. A harmadik kísértésben újra magasba viszi Jézust a sátán, mégpedig egy nagy hegyre. A hegy egyébként is a hatalmat, az erőt szimbolizálta, és tulajdonképpen ez mind a mai napig így van. Nem véletlen, hogy a hegymászás olyan népszerű sport, és nem véletlen a megfogalmazás is, amikor nézünk tudósítást, híreket, akkor el szokták mondani, hogy megtámadják a csúcsot, vagy azt is szokták mondani, hogy meghódították a csúcsot. Ez egy nagy fegyvertény, bevenni azt, felmenni rá. Egy kicsit olyan, mintha hatalmat gyakorolnék fölötte. És ezzel nem azt mondom, hogy bűn a hegymászás, nem erről van szó, csak a jelképet akarom magyarázni, hogy a hegy, az a nagy magasság, az mindenképpen a hatalmat szimbolizálja. Emberek igyekeznek sokan magasabbra jutni és uralkodni, és ez mást jelent, mint az előző kísértés. Az előzőekben csak az a lényeg, hogy csodáljanak, hogy valakinek érezzem magam. Itt azonban a hatalomról van szó, hogy mennyire tudok hatni az emberekre, és mennyire tudok uralkodni fölöttük. Vannak, akik a dicsőségre, emberek csodálatára vágynak. Ők egyáltalán nem biztos, hogy hatalommal rendelkeznek, sőt, nagyon valószínű, hogy semmilyen hatalommal nem rendelkeznek. Gondoljunk csak az úgynevezett celebekre. Mindenki ismeri őket, de milyen hatalommal rendelkeznek? Semmilyennel. Abszolút semmivel. Nincsenek különleges képességeik. Nem álltak a világ elé semmilyen teljesítménnyel. Semmit nem csináltak. De a hírességért, a nevezetességért, a pénzért, bárminek kiadják magukat, bármilyen megaláztatást elviselnek, akár hazugságot, botrányt is keltenek saját maguk körül, csak hogy beszéljenek róluk. Az igazán hatalmas embereket nem ez jellemzi. Sőt, az igazán nagy magasságban lévő embereket nem is ismerjük. Azoknak vannak ügyintézőik, bizalmasaik. És ők lehet, hogy egészen-egészen valahol hátul vannak, és teljesen csendben, ismeretlenül mozgatják a szálakat. Befolyással bírnak akár kormányokra, akár országokat buktatnak meg. És ismeretlen emberek. Amikor a sátán a magas hegyre viszi fel Jézust, akkor ezt a hatalmat ajánlja neki. Ígéri, hogy mindez az övé lehet, egy feltétel van, imádja a sátánt. Mert a hatalomnak ára van ma is. A sátán pedig szívesen adja, de aztán be is nyújtja a számlát. Jézus azonban azt mondja nekem, ez sem kell. Tőled egyébként semmi sem kell. Neki az eledele, az itala, az éjjele, a nappala, mindene, Isten akaratának cselekvése is, ez mindennél nagyobb és mindennél fontosabb. Ha kell, akkor a legnagyobb mélységekbe engedi önmagát megalázni, de tudja, hogy olyan név adatik neki, amelyre majd egykor minden név meghajol. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és mindennyel vallani fogja, hogy ez a Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére, és nem a maga dicsőségére. Nem kell hatalom, ha nem Isten adja. Nem kell a pénz, ha nem Isten adja. Nem kell a hírnév, ha nem Isten adja. És nem kell semmi, ha nem Istentől származik. Ahogyan ezt az Úr Jézus élte, vallotta, tegyük ezt mi is. Nem kell semmi, csak az Úrtól. És ha az Úr megaláztatást ad, ha az Úr próbákon visz keresztül, akkor az kell. És mindegy, hogy mit ígér a sátán. Nekem az kell, amit Isten ad. És bár fent volt a hegyen, a hatalom jelképén, bár látta a világot egy szempillantás alatt, ő tudta, hogy még ennél is több lesz az övé, de csak, ha Isten adja. Így készült a szolgálatra az Úr Jézus. Rendkívül komoly, nehéz kísértések, próbák, fájdalmak érik, de rendíthetetlen az elhatározásában, csak az Atya akaratát viszi véghez, és a mi megváltásunkat. Végül az Úr Jézus nem a sátán által felkínált hegyen marad, hanem a gyalázat hegyére, a Golgotára megy, ahol majd minden hatalom az övé lesz. Nem erővel veszi magához a hatalmat a világ mindenség fölött, hanem a végére mehetetlen, érthetetlen szeretetével, az ő áldozatával. A legelső ember, aki meghódol előtte, ott a kereszt alatt egy római, egy százados. Bizony ez Isten fia volt. És aztán azóta is tömegek, akik meghódolnak előtte, és azt mondják, nekem ez a Krisztus kell. Neki adom az életemet. Ez az áldozat, ez a szeretet hozott ide bennünket, erre az Isten tiszteletre. Ez az áldozat munkált eleinkben, akik ezt a templomot építették. Ezért jöttök, idős testvérek, szuszogva, hétről hétre nehezebben, fel a lépcsőn, mert vágyakoztok a Krisztus szabadítására, hogy őt halljátok, hogy ő beszéljen. Ezért jönnek kisgyermekesek, pici babával is, nem baj, hogy nyűgös, mert kell az ige. Mert kell ez a Krisztus. És ezért jövünk mi mindnyájan, mert nekünk ő adja a legtöbbet. Ő ad mindent. Krisztus megvásárolt bennünket drága vérével, és elkötelezett jobban, mint ahogy a világ minden kincse tudna bennünket megragadni, amit ha kell, kivétel nélkül kárnak és szemétnek ítélünk. Mi menjünk a Krisztus hegyére. A sátán sok mindent kínál, néha gombokat, például egy filmet, egy váratlanul jött légyottot, egy kis csalást, egy kis ügyeskedést, máskor sokkal többet ígér, hatalmat, hírességet, de sose feledjük és jegyezzük meg jól, a sátán sokat ígér, keveset ad, és végül mindig mindent elvesz. Isten fia pedig azért jött, hogy ő mindent odaadjon, feláldozzon azért, hogy minden a miénk legyen egykor. Őt kövessük, szeressük, szolgáljuk mindig, mindenek felett, teljes erőnkből. Amen. Úr Jézus Krisztus, drága megváltónk, szívünk teljes hálájával jövünk eléd. Dicsőítünk téged, hogy te nem nézted a kísértőt, nem figyelted és nem engedtél annak szavainak, buzdításának. Nem tudott megragadni sem a hatalom, sem a kényelem, sem a legnagyobb szükségletek hirtelen kielégítése. A legfontosabb, a leglényegesebb az volt számodra, hogy mi egykor majd itt legyünk, és majd a mennyek dicsőségében a te áldozatod által. Urunk, könyörgünk hozzád, segíts nekünk, hogy minél inkább át tudjuk magunkat adni neked. És nagyon hálásak vagyunk, hogy figyelmeztetsz bennünket e történet nyomán arra, hogy mennyire körülvesznek bennünket a kísértések, és mennyire sikamlós is ez a talaj, amelyen bizony többször megbotlunk, elcsúszunk, elesünk. Kérünk téged, Urunk, amikor ilyen történik, jöjj hozzánk kegyelmeddel, és te állíts talpra bennünket. És legfőképpen azért kérünk, hogy segíts ezeket elkerülni, megtagadni, hogy te légy minden mindenekben, és hogy nekünk csak az kelljen, amit te adsz. Segíts elhinni, és aztán megtapasztalni, hogy az mindent felülmúl, amit te tőled kaphatunk. Így akarjuk, Urunk, megtagadni mindazt, ami hitványság, ami hozzád méltatlan, ami gyalázatos előtted ebben a bőti időszakban, és így akarunk készülni az úrasztali közösségre. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik most nincsenek velünk, akik csak lélekben vagy gondolatban vannak itt közöttünk, mert betegek, mert elesettek, légy hozzájuk is irgalmas, Urunk, gyógyítsd őket. Hálásak vagyunk azokért, akik hazajöhettek, vagy kórházból, vagy hazajöhettek ide, a lelki otthonba, a templomba, mert megerősítetted őket. Áldott legyen a te neved a meghallgatott imádságokért. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd hirdettethetik templomokban, hirdettethetik sok más helyen is, és olvasható. Köszönjük, Urunk, hogy a Biblia a mi nyelvünkön is megtalálható, és kérünk téged, Urunk, segíts, hogy minél többekhez eljuthasson. De ne csak a könyves polcra, hanem a szívekbe zárd, Urunk, a te ígédet, életet adó beszédedet. Így könyörgünk, Urunk, vigasztald a gyászolókat, erősítsd az erőtleneket, és légy mindnyájunknak őriző és megtartó pásztora. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Nagyon jól esett az, hogy nagyon sokan érdeklődtek, hogy létem felől, és tudom, hogy sokan imádságban hordozták a felépülésemet. Legyen Istennek hála, hogy úgy tűnik egyenlőre, legalábbis a vizsgálatok ezt mutatják, hogy komolyabb szervi problémám nincsen. Úgy tűnik, hogy egy terhes, hosszú időszak után kimerültséggel kerültem kórházba a bőti úrvacsora bűnbánati hetén, az egyik éjszaka. Stroke gyanú volt, nagyon olyanok voltak a tünetek, de Isten kegyelmes volt, és itt vagyok. Ezzel együtt sajnos nem tudom azt mondani, hogy a régi erőm visszatért, és hogy teljesen a toppon vagyok. Lehet továbbra is imádságban hordozni ezt a felépülést, megerősödést. Ami pedig üzenet ebből, az az, hogy ez az én feladatom lesz, de túlnőtt a gyülekezetünk a jelenlegi kapacitásainkon, és ezért strukturális változásokra lesz majd szükség. Ahogy mondtam, ez az én feladatom lesz, kijelölni, megbízni felelősöket, akik a gyülekezet szolgálati területeinek egy-egy részeiért majd felelősek lesznek, mert túlságosan szétforgácsolódom így a teendők között. Erről majd nyilván valamilyen módon értesül a gyülekezet, bár valószínűleg leginkább abból annyit fognak tapasztalni, érezni a testvérek, hogy sok-sok dolog talán még gördülékenyebben és még ügyesebben zajlik. Voltunk az ősszel a Debrecen Nagyerdei gyülekezetben, a presbitériummal, presbiteri tanulmányi napra. És az ottani lelkész elmondta, hogy amikor erősödött folyamatosan a gyülekezet, akkor arra nagyon nagy hangsúlyt fektettek, hogy minél több munkatársat vonzanak be, hívjanak be, és készítették fel őket rá, és akkor mondták, hogy nagyon jó volt ez a megfogalmazás, és mindjárt megtetszenek mindent érteni, hogy miért is mondom ezeket. Azt mondta, hogy nem akarták azt, hogy olyan legyen a gyülekezet, mint a hirtelen megnyúlt kamasz. Ismerjük ezt, amikor 15 évesen a gyerek a nyári szünetben nő 10 centit. Hirtelen úgy megnyúlik, nem találkozunk vele 2 hónapig, és lehet, hogy előtte lefelé néztünk, most meg felfelé nézünk rá. És akkor azt látjuk, hogy van egy iskolai ünnepség, végig kell állni vigyázban a himnuszt, és kidőlnek. Saját magát nem bírja el. Nagy látszatra, de valójában még nincs meg hozzá megfelelő stabilitás, erő. Most ezt a stabilitást és erőt kell biztosítanunk a gyülekezetünk számára, mert azt látjuk, hogy nagyon nagyra nőttünk. Ami örvendetes, és még sokkal nagyobbak szeretnénk lenni, de itt most nem is csak elsősorban mi ránk gondolunk, itt akik itt vagyunk a templomban, hanem ugye van iskolánk is, a városban az egyik legnagyobb, aztán van óvodánk is, és így tovább. Mindez bizony sok feladattal jár, adminisztrációval, odafigyeléssel, amiben sok-sok munkatársam van, legyen ezért Istennek hála, és van még sok más, aki jelentkezik folyamatosan, és mondja, hadd segítsek, csináljam azt. Most őket szeretném majd bevonni, és azért mondtam, hogy egy ilyen strukturális változások lesznek, amiről még egyszer hangsúlyozom, a testvérek valószínűleg csak annyit fognak érzékelni, hogy mondjuk őszre még gördülékenyebben, talán még ügyesebben mennek dolgok, semmi más változást nem tervezünk. Örülök, hogyha ebben a testvérek a bizalmukkal és a támogatásukkal mellettem állnak.